Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mai Isten tiszteletünk igehirdetési alapigéjét, amint följegyezve találjuk Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második levele 12. fejezetében, az első verstől a 10. a következőképpen. Dicsekednem kell, ha bár nem használ, rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül-e nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül-e nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjon. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el ezt tőlem, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban és nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, bőjtelő három vasárnapja a dicsőséges Krisztus látásából fölkészít bennünket arra, hogy ebben az átmeneti időben a bőjti út felé fordulva az értünk szenvedő megváltót ismerjük föl a legnagyobb hatalomban, a legnagyobb Úrban. És ehhez nem tehetünk másként, nem készülhetünk föl jobban, mint hogy ahogyan az előző vasárnap üzente, elbizakodottságunk, öntörvényűségünk Isten felé való fordulássá, szolgálattá váljék, az igére való figyelésünk elmélyüljön, és meglássuk mindazt, amit Isten értünk tett, lett légyen Jézus a betlehemi gyermek, a kereszten szenvedő megváltó, vagy húsvét dicsőséges Ura, a föltámadott. 60. vasárnapja az ige meghallgatásának, meghallásának, szívbe vésésének vasárnapja és ünnepnapja. És nyilvánvalóan ezért hallunk olyan igéket, akár ószövetségi, akár evangéliumi vagy levélbeli igét, ami mind az ige hirdetésével, meghallásával és befogadásával kapcsolatos. Mert fontos, hogy ez legyen a gyülekezet, az Isten népe életének a középpontja, mert ez az az egyetlen tiszta forrás, ami mindig tiszta marad, amit nem lehet meghamisítani, amiről nem lehet másként gondolkodni, ami mindig és minden időben eligazítja, jó úton tartja az Isten népét, összekapcsolja Urával és megváltójával. Nem lehet más a forrás, nem lehet más a rendező elv, a középpont, mint az Isten igéje, annak hirdetése, annak komolyan vétele, meghallása, megfogadása. És amikor ennek a második korintusi levélnek a részletét olvasom föl, akkor azzal a kettősséggel találkozunk ebben a most felolvasott szakaszban, hogy egyrészt fontos, hogy megszólaljon hitelesen, jól, erővel az Isten igéje, ugyanakkor nem mondhatjuk azt, hogy rajtunk múlik az eredményessége. Pál apostol dicsekszik. Elmondja azokat a különleges eseményeket, amik az Isten igéjével, az Istennel való kapcsolatával, történetében érték őt, ugyanakkor azt is elmondja, nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy mindenen fölül és mindenen túl az Isten igéje, az ő ereje, annak a megszólító, megváltoztatni képes ereje a legfontosabb. És amely nem nézi azt, hogy ki hirdeti, hogy hogyan hirdetik, hanem ami eléri a célját, ahogy Ézsaiásnál hallhattuk, nem tér vissza hozzá üresen. Az apostol egyrészt elmondja azt a történetet, egy nagyon különleges korabeli megfogalmazás szerint, ami igazában ő vele történt meg. Nem egy harmadik szeméről beszél a korintusiakkal való dialógusában. Amikor erről a különleges, elragadtatott, extatikus állapotról szól, ezzel a különleges megfogalmazással, amit felolvastam, igazában egy benne meglevő emberről, a benne megtörtént változásról beszél. Egy picit visszacsendül ez a páli megfogalmazás a Máté evangéliumának leírására, ami vízkereszt utáni utolsó vasárnap igéje volt. Jézusnak az elváltozása, a megistenülése, megdicsőülése ott azon a hegyen a tanítványokkal. Ott is valamiféle változás történt, egy picit kilépett magából Jézus, hogy megmutassa isteni dicsőségét. Pál is egy ilyen pillanatról szól. Amikor egy kicsit kiemelkedhetett magából, kicsit fölébe emelkedhetett ennek az immanens világnak, és megláthatott olyan dolgokat, amelyek egészen az Isten bensőjében és titkaiban rejtőznek. És milyen érdekes. Nem azt mondja, hogy ez a lényeg, és ezt kell nektek elmondanom. Nem azokat a bizonyos, nagyon népszerűségnek örvendő, halálközeli vagy halálon éppen túli állapotokat írja le Pál apostol, hogy miket láttam ott, amikor elragadtattam az égig vagy az üdvösségig. Nem arról szól, hogy az ment meg benneteket, hogy fényt láttok, vagy hangokat hallotok, vagy ott valamilyen különleges világ vár rátok, aminek a fizikai képtelenségét ő megpróbálja fizikai szavakban megfogalmazni. Nagyon fontos ez a különbségtétel. Pál számára nem az a lényeg, hogy ott mit látott. Nem az a megváltásnak a kulcsa, nem az az evangélium, hogy ő ebben a különleges állapotában hogyan láthatott bele egy pillanatra az Isten világába. Mert ez egyedi, testre szabott, különleges ajándék. A megváltás viszont egészen másút van. És az az ige, az a szó, amit hirdetni kell minden embernek, az nem az, hogy hogy fog kinézni az üdvösség, hogy számára ezt hogyan mutatta meg az Isten, hanem azt, hogy van üdvösség, hogy van örök élet, hogy ennek van záloga, Jézus Krisztus szeretete és megváltó műve, és ez mindenkié a világon, nem csak az övé. Nagyon különös tehát Pál apostolnak ez a így fogalmaz dicsekvése, önmaga mondjuk így, hogy extatikus élményével, vagy halálközeli élményével, vagy a túlvilágra belátó élményével, még így is, ahogyan mondja, mérsékelni tudja magát. Nem az számít, hogy mit láttam. Nem az számít, hogy mit enged nekem látni az Isten. Hanem az, hogy ez jele annak, hogy kapcsolatban vagyok vele, hogy az övé vagyok, és amit hirdetnem kell, az ennél sokkal több. Mert ez egy percnyi élmény volt. Ez egy pillanatnyi tudatmódosulás, mondjuk így mai szóval. Egy pillanatnyi Isten bizonyíték talán Pál hite számára. De ezzel sem én, sem ti nem mentek messze. Sem 2000 év kereszténysége. Amivel mi el tudunk indulni, amiből mi meríteni tudunk, ami megújít bennünket, az az evangélium. Az a Krisztus szeretetéről szóló jó hír, amit Pál és azóta minden ige hirdető hirdet, ami a keresztény gyülekezet élete és szíve közepe. Mondjuk azt, hogy Pál apostol ezzel a jelenettel, ezzel a különleges eseménnyel, ennek a leírásával inkább csak hitelesíteni akarja önmagát. Az a célja, hogy megmutassa a korintusiaknak, hogy ő nem légből kapott módon beszél ezekről, hogy ő neki igenis élő és eleven kapcsolata van az Istennel, aminek van néha ilyen különleges, egészen fantasztikus módja és megjelenése is. Nagyon fontos, hiszen ma is tanítják, ma is elmondják, egy egész tudomány ág képződött e köré, hiszen információs társadalomban, információs világban élünk, hogy hogyan lehet valamit jól eladni. Hogy hogyan kell reklámozni, hogy hogyan kell egy úton, egy marketing úton valamit fölvezetni, hogy amikor elkészül egy termék vagy egy szolgáltatás, akkor az, aki szembesül ezzel a fölépített termékkel vagy szolgáltatással egy reklámban vagy egy hirdetésben vagy bárhol, amikor ránéz, azt mondja, hogy igen, nekem erre a tubusra van feltétlenül szükség, hogy ezt magamra kenjem. Mert ez a boldogság. Egy egész tudományág épül arra, hogy hogyan lehet átmosni az emberek agyát arra nézve, hogy mi a jó neki. Ezt lehet nagyon negatívan is használni, és lehet nagyon pozitívan is használni. És tulajdonképpen Pál apostol a korintusiak számára egy ilyen nagyon egyszerű marketing fogással helyzetbe hozza magát, képbe hozza magát, hogy igen, ő az, aki erről hitelesen tud szólni. De azt mondja, és vissza tud állni, hogy igazában bennetek fog lezajlani a változás. és a döntésetekre van bízva, hogy hiszitek, vagy nem hiszitek. És ez a ti életetekben fog változást hozni, és nem az a lényeg az evangéliumnak, hogy akkor beláthattok a mennyországba és a paradicsomba, és azokba a szférákba és régiókba, ahova most én beláthattam. Ő nem akarja az agyakat átmosni, csak föl akarja hívni a figyelmet, hogy itt végtelen nagy dologról van szó. Amikor ő igét hirdet, amikor ő Krisztusról beszél, akkor nem valamiféle új mítoszt akar meggyökeresztetni az akkor ismert világban, hanem az élet igéjével jön. Az élet igéjével, az Istennel való kapcsolattal, az önmagára találással, a másik emberre találással, a világgal való rendbe kerülés esélyével jön. Ő, aki kapcsolatban van az Istennel, aki az Isten embere, aki ezt szólja. Hát figyeljetek! Figyeljetek! Mert csodákat terem ez a kapcsolat. Csodákat terem ez a hit. Csodákat terem, hogyha meghalljátok és szívetekbe fogadjátok az evangéliumot. És milyen érdekes, amikor utána betegségére hivatkozik, amiről egészen pontosan nem tudjuk, hogy micsoda, itt írja le konkrétan, hogy kaptam, hogy el ne bizakodjam egy tövist a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, és kértem az Istent, hogy ezt távolítsa el tőlem, ne kelljen ezt a betegséget hordoznom, ne akadályozon az ige hirdetésben, mondjuk így, lehet, hogy még szinte egy ilyen ábrahámi alkudozás Pál részéről, hogy az Istennek se jó, hogyha egy beteg szolgája van, mert hát akkor hogy tudja hirdetni az evangéliumot, ugye? És erre azt mondja az Isten, hogy nem, hordozd csak tovább, mert az én erőm erőtlenség által is célba ér. Mert az én igém, az én szeretetem, az nem emberektől függ. Nem attól függ, hogy hogy marketingelik meg azt, amit elmondanak. Nem attól függ, hogy hogyan próbálják csomagolni, és az emberek elé adni, hogy elfogadják. Az Isten nagyon konkrétan és nagyon határozottan azt mondja, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. És igazában, ha belegondolunk, amikor az egyház hitelesen folytatja és folytatta a szolgálatát, akkor soha nem az jellemzi, hogy az evangélium hirdetés az valamiféle tűzzel, vassal való hitterjesztés, vagy szellemi nyomulás, vagy bármiféle olyan mód, amivel megpróbálják leigázni a hallgatóságukat. Nekünk elég az Isten kegyelme. Elég, hogyha tisztán, igazán, emberre szabottan, személyesen, a javításnak és a szeretetnek a szándékával és attitűdjével szólaltatjuk meg azt az igét. Legyünk benne biztosak, hogy az Isten elvégzi a többit. És ez persze nem azt jelenti, hogy nem kell megtennünk mindent azért, hogy az evangélium, az Isten igéje úgy szólaljon meg, hogy az alkalmasint legyen vonzó, hogy arra odafigyeljenek, hogy meghallják belőle az emberek azt, ami a kornak a problémáira, a saját személyes problémáikra választ ad. Nem ment föl bennünket ez az ige az alól, hogy ne keressük újból és újból azokat az utakat és módokat, amelyeket járva közel vihetjük az evangéliumot az emberekhez. Hiszen Pál is elmeséli ezt az élményét, helyzetbe hozza magát, megpróbál különböző módokon közelebb férkőzni a korintusiak érdeklődéséhez, a szívéhez, a lelkéhez, hogy el tudja mondani, ami fontos. De azzal a tudattal és azzal a hittel kell mindezt megtennünk, hogy a mi erőfeszítéseink az az eszköz, az a csatorna, az a mód, a mi felelősségünk, amit meg kell tennünk. De a többit, ami majd a szívben elvégzi a munkát, ami majd megváltoztatja az életeket, ami majd újat szül, az az Isten ereje és az ő lelke. És ezért felelősségünk természetesen, hogy úgy szólaljon meg az ige, hogy tudjunk mind többeket bevonzani, hogy a templom kapuja képletesen mondva mindig nyitott kapu legyen, hogy az a beszéd, amit beszélünk a szószékről vagy a szóbeszédben, közösségi alkalmainkon, ne 200 éves obskúrus szavaknak a gyűjteménye legyen, amiben már senki nem ért semmit, és ne legyünk érzéketlenek azokra a problémákra, amelyeket a ma embere foglalkoztat, mert tudjuk, hogy ezekre kell választ adni. Nekünk is meg kell találni azt a páli módszert, azt a dicsekvést, úgymond, amivel nekünk oda kell állni a világ elé. Azzal, hogy nem az egyháznak gyűjtünk híveket. Azzal, hogy nem a statisztikát akarjuk duzzasztani. Azzal, hogy mi az Isten országába akarunk hívni, mert mindenki hivatalos oda. És hogyha úgy érezzük, hogy erőtlenek vagyunk, ha esetleg elkeseredünk, hogy nem úgy szólal meg az ige, elkeseredünk, hogy nem úgy alakul a gyülekezetnek az élete, vagy kevesen vannak, vagy érdektelenek, vagy bármi, ami lenyom bennünket és elkeserít, jusson eszünkbe mindig, hogy Isten ezt mondja az ő igéjével, az ő evangéliumával, az ő szeretetével, jó hírével kapcsolatban, az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Amikor a római birodalom első Krisztus utáni évszázadaiban intézményesen és tömegesen üldözték a kereszténységet, nem lehet azt mondani, hogy az erő érvényesült. Az erőtlenség volt a jellemző, mert vállalták a mártíriumot azok, akik kitartottak Jézus mellett. És az egyház fönnmaradt, a római birodalom nem létezik. És amikor úgy gondolták, hogy tűzzel, vassal kell terjeszteni az Istennek az igéjét, a kereszténységet, hány és hány birodalom és érdekszövetség összeomlott már azóta, és az evangéliumi hit még mindig ott van mindenütt. És végig vehetjük, végig az egyház történetét, hogy hányszor mutatja, hogy bizony az erőtlenség az, ami igazán jellemző, és mégis. Hiába keresztényüldözés, hiába eretnek égetés, hiába gályarabb prédikátorok kivégzése és elhurcolása, hiába istentelen ateista diktatúrák ideológiájának a tombolása, hiába. Pedig emögött kardok, ágyúk, fegyverek, pénz, gazdaság, hatalom állt, egész világot átfogó érdekek. És mégis mi van meg? Változatlanul és érintetlenül és szó szerint és mindenütt a világban. A Krisztus evangéliuma. Ami mindenkor túlél, ami minden ideológiát túlél, ami minden hatalomnál nagyobb. Mert az én erőm, mondja Isten, erőtlenség által is képes célba érni. Ezért Pál apostol is így szól, ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. A mi erőnk, amikor hirdethetjük az evangéliumot, amikor szólhatjuk az igét, és amikor az egyház szüntelenül újból és újból átgondolja a saját prioritásait, stratégiáit, és gyártja a jövőképeket, soha nem feledkezhet meg arról, hogy annál jobb jövőkép, és annál jobb stratégia nincs, mint hogy ott és ahol van és szolgál, és akik között él és szolgál, abban az időben azoknak az embereknek szívére, eszére, életére szabva, átadja a Krisztus evangéliumát. Gitárral, orgonával, zenével, liturgiával, irodalommal, kultúrával, szeretettel, tipegőkkel, öregekkel, betegekkel, így egy nagy közösségben, egyházkerületi tömegben, két emberrel a Biblia órán, bárhogy. Ez az egyedüli túlélési stratégia. Túlélése a gyülekezetnek, mert ebben van az Isten ereje, és túlélése azoknak, akik így találkoznak az evangéliummal. És ők nem csak egyszerűen a napi problémáikat fogják túlélni, hanem az egész életüket. Túlélik oda át a túlsó partra, az örök életre, mert ezért hívta el az ő népét az Isten, és ezért adta az erőtlenségben az ige erejét és szolgálatát. Reformáció fél évezredes évfordulóján különleges aktualitása van ennek. Amikor 60. vasárnapján ünnepeljük az ige megértésének és befogadásának az örömét, akkor végig gondoljuk mindazt, ami 500 éve történt. És milyen érdekes, különös jelenség ez, egy különleges liturgikai valóság 60. vasárnapjának a kezdő zsoltára, Exsurge Domini, így szól latinul, kelj fel Uram segítségünkre, így is hívják ezt a vasárnapot a liturgikában, annak a pápai bullának volt a címe és kezdő sora, amivel a pápa Lutert kiátkozta tanai miatt. Úgy gondolta akkor az akkori egyház, a világ akkori szellemi és lelki, sőt fizikai ura is, hogy amikor ő kiátkozza Lutert, az ige középpontba emelése a reformáció miatt, akkor ő, Exsurge Domini, kelj föl Uram segítségünkre, majd ő megmutatja erővel, hogy még az Istent is maga mellé állítja. És az elmúlt 500 év azt mutatja, hogy az Isten nem állt emellé. Mert az ő ereje, akár Luthernek az erőtlenségében, akár a reformáció kezdeti botladozásaiban, és annak ellenére is, végül erőre kapott. Kedves testvérek, 60. vasárnapján, az ige meghallgatásának, komolyan vételének ünnepén, a reformáció 500. évfordulójának évében bennünket is arra a bizonyos Zsoltár imádságra serkent, amit, hogyha jó célért imádkozunk, akkor biztos valóság lesz. Ex urge Domini, kelj fel, Urunk, segítségünkre. Tartsd meg a te igédet. Hozd közénk a te evangéliumodat. Erősítsd népedet, és vezess minket. Fél évezredek, évezredek, mérhetetlen idők után, örök életre, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy a te igéd kikutathatatlan módokon, nem várt módon, gyengeségben is elvégezheti azt a csodát, ami életeket újít meg, embereket vezet hozzád, üdvösségre hív sokakat. Add, hogy becsüljük meg ezt a köztünk levő kincset, és úgy adjuk át azzal a reménységgel, hogy minden fogyatkozásunk ellenére a te erőd kíséri azt a szót, amelyet kimondunk, azt a cselekedetet, amelyet megteszünk, hogy célba érjen, és sokszoros gyümölcsöt teremjen. Jézus Krisztusért. Amen.